A nő. 2 óra volt még hátra hajnalig. Az a 2 óra elég volt Dávidnak a Tátrától a Dunáig szállni és végig gondolni minden lehető megoldását a megőrítő rejtének. Talán nem bocsátották Rosalit a királyné elé. Kitelik az udvari környezettől, hisz ott most is feszesen tartják az etikettet, mely szerint csak egyházi szertartás szerint férjhez adott nők tekintetnek törvényes feleségeknek, a polgári házasság szerinti asszonyok ki vannak zárva az udvari körökből. Hát, ha nem hitték el azt, amit Rosali hírül hozott. Hát, ha ostrom alá volt már fogva Budapest. Hát, ha meg volt mégis vesztegetve minden ember, aki a történelem alakítására befoly, udvaroncok, papok, miniszterek, tábornokok, képviselők, hírlapírók, maga a forrongó néptömeg. Az utolsó gondolatja rémes volt. Hát, ha Rosalit megölték. Ez a gondolat aztán mind elnémítá, többit ettől nem tudott megszabadulni. Keleten sárgulni kezdett már az ég, és a nagy földabroszon ott alant egy aranyszalag tündöklött fel, az ott a Duna zöld szigeteivel. A földet még homály fedi. Ahol a Duna keletről délre letörő szögletet képez, az aerodromon követte a folyam menetét. Az egyre világosodó éger egy szikrázó csillag jelent meg, az a Merkur, mondá magában Dávid, és erről is Rosali jutott eszébe. A Merkur ritkán észlelhető, és Rosali sokszor említi, hogy szeretné azt egyszer látni. Most itt van. Már látni Budapestet. Egy nagy köttenger árasztja el a folyam 2 partját nagy területen, csak a tornyok hegyei látszanak ki belőle. Ez az ember lélegzetből, csatornabűzből, kőszénfüstből, gázból, szemétpárából tömörült felhő a nagyváros mindennapi éji takarója. A repülőgép a Münster toronykeresztje fölött suhant el. Éppen hajnalra harangoznak. Vajon mit álmodik ez a sok ember odalem? Néhány szárnycsapása még a villanygépnek, a köttenger torony fároszaival tovafut, és a megállított gép kiterjesztett szárnyaival csendesen ereszkedik alá Budai hegyek egyik hallgatag völgyébe, amit cserfás boldogasszony Marie Eichel néven hínak. Hajdan barátkolostor, most magányos nyárilak. Ez volt Dávid tanyája Budapest mellett, hol éjjente repülőgépével észrevétlenül leszokott szállani. A székely mintájú nyaralón túl még ott áll a hajdani zárda, oldozatlan 4 fala, ez szolgál szárnyékul a repülőgépnek. A környékben mindenütt csend van, még itt még nem birad, csak a fekete rigók szólnak az erdőkben. Dávid, amint a gép hajójából kilépett, sietett nyaralója felé, vagy Rosalit találja ott, vagy cselédjeit, kik hírt tudnak felőle mondani. A tornác ajtaja nem volt bezárva, és a pitvarajtó is félig nyitva. Hanem a pitvarajtó küszöbén ott feküdt a száva, a hű Bernát hegyi, és a legelső lépés hallatára fenyegetőleg emelte fel fejét. Azután megismerte gazdáját, egy nagyot ásított, és ismét végignyúlt az ajtó előtt. Hiszen a gazda keresztül tud ezen az élő torlaszon lépni. Dávid nyugtalanul dobogó szívvel nyitott be az ismerő szobácska ajtaján, ahol annyi emlékezetes éjszakát töltött ölében az alvónő fejecskéje, ablak alatt az éneklő csalogány, és fejében a közelgő világharcok moraja. Most reszketve lépett a superlátos ágyhoz, annak tarka karton függönyeit félrevonva. Akkor aztán egyszerre elállt a lélegzete. Rosalit látta ott aludni, de nem egyedül, 2 kezével egy másik főt tartott kebléhez szorítva, egy gyermek fejét. Rosali anya volt. Dávid a visszatarthatatlan örömsikoltásával rogyott térdre, Rosali fekhelye előtt nejének kezét csókjaival halmozva el. Arra Rosália fölébredt, de az a másik ember alva maradt, és Rosali rögtön ráismert férjére, és elkapta tőle kezét. Ne, ne azt, ezt csókold! És oda tartá eléje a kicsiny embert, kinek gömbölyük is behunyt szemű feje, és 2 apró összefogott kezecskéje volt ki csak a pólyából. Nézd, nézd, ez a miénk, a mi fiunk. Nézd, hogy mosolyog, mikor megcsókoltad. Most rólad álmodik. Még nem látod. Ne olyan nagyon, mert felébresztett. Hát ébresd fel, látod a szemeit, olyanok, mint a tieid. Nem igaz, szebbek azoknál is. Hallod, mit mond? Azt mondja, hogy ez azt mondja, hogy anya-apának ne szól semmit, hogy itt vagyok, hiába megcsaltuk apát, nézd, hogy nyújtja feléd a kis kezét. És a kisgyermek oda nyújtá apja felé Parányi kezét, és azokkal a tehetetlen kis ujjacskákkal belemarkolt annak a szakálába. És Tatrangi Dávid meg volt fogva. Most aztán mindent megértett. Már 14 naposak vagyunk, súgá fülébe Rozali kérkedő nagyzással. Tehát másnap, hogy Rozalit idehozta. Rozali tehát nem beszélhetett addig a királynővel, ez világos. Azután pedig, hogy a gyermek ott volt a keblén, nem törődött ő tovább se hadjárattal, se békekötéssel, se királlyal, se országgal, se Európával. Az a gyermek volt neki az egész világ. És ez így igaz, és ez így jó. Dávid a nagy hibáért nem okolhat most már senki mást, egyedül saját magát. Hogy a nagy tudós, a számító ember annyi pontosan összevetett kalkulusból kifeledett egyetlen egyet, azt, amit a legközönségesebb ember is ki tudott volna számítani, azt az időt, amikor a nő egészen emberré lesz, amit ő minden erejét elveszti, hogy az mind szeretetté változzék benne, és egy gyöngeségében lesz a legfelségesebbé, az emberi állatiságában lesz istenivé. Akkor aztán a nő nem hős, nem diplomata, nem bölcs, nem tudós. Ez mind árnyék e napsugáros szó mellett, anya. Tatrangi nem kérdezett már most semmi mást Rozalitól, mint ami a férj aggodalmaiba vág, megnyugtatták, az anya és gyermeke egészen jól vannak. Éppen ma akartam először kimenni kocsival, mondta Rozali. Hová? Fel Budára a királynéhoz. És mit akarsz te a királynénál? Megígérte nekem, hogy gyermekemnek keresztanyja lesz. Még most is csak a gyermekére gondol. Ne menj te most a királynéhoz, kedvesem, annak nehéz gondjai vannak most. Majd jöjj velem, én elviszlek magammal haza, Erdélybe. Itt a repülőgépem, könnyen utazunk, otthon kényelemben lész. És Rozali most sem kérdezősködött tőle, hogy mi történt azóta odakünn a világban. Győznek-e, vesztenek-e, folyik-e a vér folyamszámra, hull-e az ember sáska számra. Csak azt kívánta Dávidtól, hogy válasszon a fiának szánt nevek közül, melyik lesz szebb a kiszemeltekből, egy ószövetségi név Naftali, vagy talán egy ős magyar vezérneve Etele. Nem, ez nagyon harcias. Talán inkább Elemér, vagy Washington. Dávid választotta az Elemért. Akkor meg Rozáliának jobban tetszett Naftali. Dávid aztán ráhagyta, hogy legyen Naftali. Akkor aztán Rozália nem akarta engedni, hogy Dávid az ő kedvéért lemondjon választásáról. Utoljára elfogadták a Washingtont. Akkor meg az jutott eszébe Rozalinak, hogy Washingtont, ami kicsin lesz, a név diminutívumával Vasinak fogják hinni, és abból még gúny név lesz. Utoljára is rájöttek, hogy legjobb lesz neki János. Ez olyan tisztességes név. És Dávid olyan természetesnek talált, hogy ő most itt azzal töltse az órákat, hogy a naptárból neveket halásszon ki. És azután meg álljon neki a teafőző gépnek, mert a lusta cseléd még mind alszik, és forraljon egymás után mindenfélét, és hordjon elő teknőcskét, fürdőkádacskát, névvel nem nevezhető öltöny és vászonféléket, és lerajzolhatatlan edénykéket, és segítsen a gyermeket dajkálni, mintha az a háromnapi határidő egyenesen erre a célra lett volna neki megadva. Aztán még segítenie kellett a nőnek a toaletben, mely alkalommal kitűnt, hogy sok mindenféle hiányzik itten. Ez a nyárilak nem arra volt berendezve, hogy annyi boldogságot fogadjon be. Az előkészületek mind otthon maradtak, és itt csak, amit a tudatlan majoros cselét tudott hozni a városból, azzal kell kínlódni. Ez persze ezer és egy baj. Szegény Rozali azt se tudja, hogy melyikről panaszkodjék. Csak azt kívánta Dávidtól, hogy válasszon a fiának szánt nevek közül, melyik lesz szebb a kiszemeltekből. Egy ószövetségi név Naftali, vagy talán egy ős magyar vezérneve Etele. Nem, ez nagyon harcias. Talán inkább Elemér, vagy Washington. Dávid választotta az Elemért. Akkor meg Rozáliának jobban tetszett Naftali. Dávid aztán ráhagyta, hogy legyen Naftali. Akkor aztán Rozália nem akarta engedni, hogy Dávid az ő kedvéért lemondjon választásáról. Utoljára elfogadták a Washingtont. Akkor meg az jutott eszébe Rozálinak, hogy Washingtont, ami kicsin lesz, a név diminutívumával Vasinak fogják híni, és abból még gúnynév lesz. Utoljára is rájöttek, hogy legjobb lesz neki János. Ez olyan tisztességes név. És Dávid olyan természetesnek talált, hogy ő most itt azzal töltse az órákat, hogy a naptárból neveket halásszon ki. És azután meg álljon neki a teafőző gépnek, mert a lusta cseléd még mind alszik, és forraljon egymás után mindenfélét, és hordjon elő teknőcskét, fürdőkádacskát, névvel nem nevezhető öltöny és vászonféléket, és lerajzolhatatlan edénykéket, és segítsen a gyermeket dajkálni, mint az a három napi határidő egyenesen erre a célra lett volna neki megadva. Aztán még segítenie kellett a nőnek a toalettben, mely alkalommal kitűnt, hogy sok mindenféle hiányzik itten. Ez a nyárilak nem arra volt berendezve, hogy annyi boldogságot fogadjon be. Az előkészületek mind otthon maradtak, és itt csak, amit a tudatlan majoros cselét tudott hozni a városból, azzal kell kínlódni. Ez persze ezer és egy baj. Szegény Rozália azt se tudja, hogy melyikről panaszkodjék. Dávid aztán megvigasztalta azzal, hogy majd be fog ő menni a városba, és aztán hoz ki a számára mindent. Mindjárt be is fogadta a két konyhalovat a majorossal, hogy beszekerezzem. Rozália csodálkozott rajta, hogy miért nem megy a repülőgéppel. Most aztán tisztulni kezdett Dávid előtt a kárhozatos talány. Budapesten nem tudtak arról semmit, hogy mi történik odakinn a világban. Ő Rozálira bízta, hogy beszéljen a királynéval, nem akarta a diadalhíreket az egész világgal tudatni. Nem akarta, hogy folytassák a háborút. Azt akarta, hogy kössenek egy becsületes békét. Most azután kötöttek egy szégyenletes békét, amit ő nem akart. És ennek csak ő maga az oka. Minek akarta olyan nagyon okosan elintézni a dolgot? Minek nem hagyta a nejét odahaza, ahol az asszonynak legjobb helye van? Már az is vakmerőség volt tőle, hogy oly rémséges jelenetekhez minő a Krakkó melletti Anastáter felrobbantása volt, magával vitte nejét. E rendkívüli izgalom sietteté valószínűleg az örömnapot, melyet távolabbnak hitt. Menthetetlen bódultság volt tőle azt tenni. De a nő akarta, és a nőnek annyi lélekereje volt. Hanem azt az egyszerű dolgot nem számítá ki a nagyon okos ember, hogy az akkori nő meg a mostani nő két különböző lény. Amaz csupa ész és akarat, emez csupa szív és ösztön. Amaz még úrnő, emez már rabnő. Dávid gondolataiban a legellentétesebb képek jártak boszorkánytáncot. Meghiúsult remények és keletkező új tervek, a szégyennel határos önvád, amiért országos ügybe egy asszonyt avatott be, és apai büszkeség az indok fölött, mely az ügyet meghiúsítá. A pólyás gyermek sírohangja átment a honvédsereg kacajdühébe, és Rozália halvány anyaarcát felváltotta a néger koromképe. Pest utcáin forrt a néptömeg, mikor Dávid szekeréről leszállt a Dunarakparton. Minden ember tódult a börze felé. Kinek-kinek volt egy lap a kezében, azt magyarázta a másiknak. A börze épülethez pedig közel sem lehetett jutni, ott olyan nagy volt a tolongás. Tegnap este jutott köztudomásra a békekötés, és erre a hírre az eddigi besz egyszerre átcsapott Hozba. Tegnap még a Lánchídról ugráltak a Dunába a szerencsétlen üzérek, akik a legszilárdabb vállalatok élén nem bírtak semmi áron pénzhez jutni, ma már ömlött a pénz, mintha gomba volna, mely egy éjszaka kibújik a földből, és reggeltől estig másfél milliárdra mentek a bejegyzett új alapítások tőkei, miknek certifikátjaiért egymás kabátját tépte a közönség. A Contramin még egy kétségbeesett kísérletre vállalkozott. Leiktatott egy csoport katonát, azokkal utcai verekedést kezdett, és arra elhírezte lé, hogy a magyar ezredek fellázadtak a békekötés ellen, és nem akarják azt elismerni. Hanem aztán a verekedőket nagy hirtelen összefogta az őrjárat, és a kontraminőröket kinevették. Nem lázott itt fel senki a békekötés miatt. Dávid észlelheti, amerre járt kelt, hogy minden ember nagyon meg van elégedve azzal, hogy a veszedelem ilyen szerencsés véget ért, és most csak arra van gondja az egész világnak, hogy minő vállalatra írjon alá. Egy embert éppen most dobtak ki a bőrzéből az ablakon át. és azt az utcai közönség is végig döngeti, amíg elmenekül. Ez a semmire kellő azt próbálta elhíresztelni, hogy a nihilisták elvitték Bécsből a bank kincseit. Ki is kapott érdeme szerint ezért a vakmerő hazugságért. Dávid úgy találta, hogy ebben a városban most egyszerre minden ember bankár, üzér, alkusz, alapító, igazgató, tanácsos lett. Ügyvéd, orvos, hírlapíró, nincsen többé, az mind a bőrzén van és papírt kerget. Asszonyok sincsenek többé, azok is mind a papírosban dolgoznak. Machen in papier. Fölkeresett egy vendéglőt, mely rendesen a radikális hazafiak tanyája volt. Ott csak ugyan talált egy csoport zúgolódó eretneket, akiknek nem tetszett ez a békekötés. Hanem azok meg minden szégyenért a krakkói honvédeket okolták. Gyávák, gazemberek, ez volt a címük. Nem tudtak kirohanni az ellenségre, mint Zrínyi Miklós, és hősileg elesni? Már most úgy kell nekik. Egyszer a saját nevét is hallotta említeni Dávid, és a repülőgépet, és aztán utána ezt a megjegyzést. Bolond volt, mint az apja! El is kotródott onnan. Ment Báránypált fölkeresni, kivel a múlt időkben többször találkozott. Amikor belépett az ellenzék nagyhírű vezéréhez, az bámulva kiállta fel láttára. Hát te élsz! Még kimondta, hogy meghaltam, kérdezi Dávid. Minden külföldi hírlap. Azt hitték valószínűleg, hogy te magad voltál a repülőgépedben, midőn azt a felrobbanó Anastátert megolvasztotta. Tehát az én repülőgépemet megolvasztotta az Anastáter. Ugyanaz, mely Krakkó negyedrészét romba döntötte, és 10 000 honvédot eltemetett. Ez is a külföldi hírlapokban van. Igen, íme itt a Times, a párizsi La Vérité, a berlini Welt, ezeknek a katonai tudósítói mind egyformán írják le a katasztrófát. És hogyan jutottatok ti e lapokhoz? Mint hogy a postaközlekedés megszakadt léggömbök útján. Aha, értem. Én azonban itt vagyok, élek, nem haltam meg, s azért jöttem, Dárdai által küldve, hogy neki hírt vegyek a békekötés körülményeiről. Tehát Krakkóból jössz? Nem, Bukovinából. Az egy falu a Tátra alatt. És hogyan került Dárdai a Tátra alá? Majd tudatok veled mindent, hanem előbb te felej nekem. Hogyan lehetett ezt a békét így megkötni? Bajtárs, megvallom, én nem akartam. Mikor a képviselőház elé került a kérdés, én voltam az, ki társaim nevében azt mondám, inkább legyenek eltemetve Krakkó falai alá fiaink és testvéreink, mintsem eltemessük örökre becsületünket. Kinevettek, lezúgtak érte, és meg kell vallanom, hogy a saját lelkem is megkönnyebbült vele. Azt mégsem engedhette az ország, hogy 200 000 ifjú férfit menthetetlenül összezúzzanak az orosz pokorgépek. A legutolsó futárkit Dárdai a királyhoz küldött Krakkóból elmondám mindazt, amit Dárdai tapasztalt az orosz táborban, tudatva egyúttal, hogy a honvédsereg mégsem adja meg magát. A külföldi hírlapok tudatták velünk a további eseményeket, és azon felül nagy költséggel kiküldött kémeink. A két Anastáter iszonyú rombolást tett Krakkóban, a te repülőgéped is ott pusztult el, s még készen állt 10 pokolgép, melyet egyszerre szándékoztak a megszállott városra bocsátani. És azután mindenünne jött a rossz hír. Horvátok, szerbek, románok pártot ütöttek, és táborba szálltak körös körül. A hadvezérek kétségbejtő tudósításokat küldtek saját hadseregeink állapotáról, bomlás, fegyelmetlenség, csüggedés mindenütt. Az élelmezés rossz, mint rendesen, a hadsereg ruhája rongy, a közkatona és a tiszt egymásban nem bízik, a várak felszereletlenek, és a hadvezetésben semmi vezéri lángész. Mindenki azt mondja már, hogy finis Hungarie, finis Austrie. E kétségbe ejtő helyzetben jött Oroszország teljhatalmú követe Mazrur egy békeajánlattal. A király eleintén el sem akarja őt fogadni, kit kétszer kitiltott országából. De akkor rajta mennek a papok, a prímások, a bíbornokok, maga a pápa, lelkére kötik, hogy ne utasíts el a békét, ne terhelje meg magát Isten előtt annyi kiontandó vérrel. Ekkor enged és elfogadja Mazrurt, ez előadja a békeföltételeket. A király ezeknek hallatára haragra gerjed, feldönti az asztalt, melyen a békeokmányt eléje tették, és azt mondja, hogy készebb a hűnek maradt csapatjai élén kirohanni az ellenségre, és ott veszteni el életét a csatában, mint ilyen szégyenletes okmányt aláírni. Ó, miért nem engedtétek neki ezt tenni, sóhajta fel Dávid bánatosan. Többet mondok. Mi a királynak ezt a szavát halva odamentünk hozzá, és azt mondtuk, hogy ha kell, egy második mohácssal bevégezni hazánk történetét, mi magyar főrendek és képviselők is a királlyal megyünk, és folytatását adjuk neveinkben Tomori 20 000 vértanúi lastomának. Ez a felbuzdulás uralkodott egy napig, hanem másnap egyszerre csodálatosan megváltozott a közvélemény. Valaki egy sajátságos hírt terjesztett el, ami egyszerre, mint a láng futott szét. Azt híreztelék, hogyha Árpád király környezve híveitől, a szabadelvű képviselőktől, a magyar főuraktól a csatába megy, ott őt és híveit vagy leölik, vagy elfogják, és akkor Zsigmond főherceg jön a trónra, és azzal vége a magyar alkotmánynak. A most ajánlott békepontokat ő fogja aláírni, és a magyar nemzet csak egy szabadelvű, rokonszenves királyt veszít el, és kap helyette egy bigott, abszolút ellenszenves uralkodót, a régi rendőri államot és az elűzött jezsuita rendszert. Ez lehűtött minden lelkesülést. A királyt minden oldalról ostromolni kezdék rokonai, papjai, tábornokai, udvaroncai, miniszterei, sőt a képviselőházban is akadtak merész emberek, akik minden áron a békekötés mellett tartottak beszédet, és a ház, mely tegnap mint egy ember állt fel e kiáltással, életünket és vérünket, ma kétharmadában lehúzta a fejét a föld alá, és nem jött el szavazni. A ház többsége is a békét követelte a királytól. Ott az oroszok utolsó fegyvere dolgozott már, dörmögét Dávid, szakállát haraptálva fogaival. De a király még akkor sem akart engedni. Azt mondta, hogy meghalni könnyű, de a szégyent és a koronát viselni együtt lehetetlen. Ekkor egy napon elkezdett minden hírlap rémhíreket közölni az ország minden részeiből. Borzalom és kétségbesés sírt minden soraikban. A kívülről bebocsátott léggömbök tudósításai, hírlapjai, levelezései csupa hióp postákkal voltak terhelve. S végre eltalálták a király acélkeblén az egyetlen rést, melyen átsebezhető volt, a királyné fiatal anya. Néhány hónapos csecsemője sírt keblén. A királyné erős szívű asszony volt, míg anya nem lett, hanem ez a név más emberré teszi a nőt. Tudom, suttogált Dávid. A királynét környezete folyton rémítgeti azon ördögi fenyegetésekkel, miket női ellenfele, ez az asszonyi Asmódi, a világba szólt. Hermione Peleia a tébolyodáshoz volt közel gyermeke miatt, és ez megtörte a királyt. Mikor aláírt a második Árpád azt a békeokmányt, akkor ott feküdt a lábánál ájultan a királyné, keblére szorítva görcsösen a síró trónörököst, és mikor a király eldobta azt az átkozott tollat, melyel nevét aláírta, elkezdte a két kezével a saját arcát ütni, hogy legyen rajta sokszorozva a szégyenpírja. Ó, hidd el, bajtárs, hogy a királynak emi megaláztatásunkból a legnagyobb osztályrész jutott, és mi azóta még jobban tiszteljük őt. Dávid fölkelt helyéből, és ütötte a homlokát az öklével, az ő hibája ez. Most már, ami megtörtént, az változhatatlan, folytatán szabadelvű államférfi, és abba meg kell nyugodnunk. Meg fogunk benne nyugodni. Kinek a nevében beszélsz? A krakkói honvéd seregében. Ismeri az már a békekötést? Ma éjjel tudta meg. És mikor hagytad te őket el? Ma éjjel. És hogy lehetsz akkor most itt? Rövid az időm, hogy mindarra, amit tudni kívánsz, megfelelhessek. Ami megtörtént, az változhatatlan, és én úgy hiszem, hogy ti mindent jól tettetek. Jól tettétek, hogy megóvtátok a király személyét a harci veszélytől. Jól tettétek, hogy megkíméltétek a magyar értelmiséget és arisztokráciát a csatatér borzalmaitól. Azokra szükség van még. Azt is egészen jól tettétek, hogy nem kockáztattátok a magyar alkotmányt, melynek egyedüli biztosítéka egy jó akaratú, szabadelvű király, s melyet egy autokrata uralkodó, ha neki nem tetszik, rögtön elfújhat a földszínéről. Aztán a nemzetiségekre is kellett tekintenetek, meg a sokféle vallásfelekezetre, ezek mind-mind szükségesek. Már most majd a mi dolgunk lesz száműzötteké megkísérteni egy puszta, laktalan földdarabon, hogyan lehet e drága hagyományok nélkül megélni. Megkísértjük azt, és légy nyugodt afelől, hogy panaszunk nem fog benneteket háborgatni soha. Most sietek, mert időm rövid, és ezzel a csokat kell elvégeznem. Hát mi dolgod van olyan sürgetős? Kérde a szabadelvű államférfi. Először is gyermekruhákat és pólyatekercseket kell vásárolnom újszülött kisfiam számára. Aztán van egy tébolyodott apám az őrültek házában, azt kell meglátogatnom, és aztán sietnem kell egy új országot megalapítani. Bárány Pálki igen komoly és szárazkedélyű ember volt, mégis hangos hahotára fakadt, e sajátszerű összeállítása fölött a legellentétesebb feladatoknak. Amit Tatrangi Dávid nem is vett neki rossz néven, hiszen bolond biz ez mind, hanem így van. Egyéb iránt szól Dávid, mikor már búcsúzó félben volt, én is hagyok neked itten nehány külföldi hírlapot. Ezek nem léghajón jöttek, hanem a maguk rendes útján, a postán, a Times, a La Vérité, a Welt, olvasd át ezeket, és hasonlítsad össze azokkal, amiket ti kaptatok. Majd akkor talán rájössz, hogy tudósításaitoknak minden kútfeje honnan ered. Azzal Dávid egy hírlapcsomagot kivont kebléből, és letette azt Bárány Pál asztalára. És te azt hinnéd, hogy emezek a lapok nem igaziak? Azt hiszem, hogy Bécsben nyomtatták valamennyit, és minden kémetek az oroszok zsoldjában állt. Készen vagyunk, béke veled. Dávid elhagyta a szabadelvű államférfit, ki, amint elkezdi olvasni az otthagyott hírlapokat, a krakkói, a csensztohovai óriási diadalok leírását, a kárpáti hegyi harcok remek hadműveleteit, mint az őrült futott ki az utcára keresni azt az embert, aki ezeket otthagyta. Hasztalan volt, eltűnt az már. Bárány Pál sietett a Lipótmezei Tébolydába, és onnan is elment már Dávid. A hátrahagyott hírlapok pedig az alatt megtették a körutat a politikai klubokban, az országházban, feljutottak a királyi várpalotába is, mindenütt elszörnyedést, visszás örömre dühödést hagyva hátra. Dávidot nem találták már sehol. Dávid sietett legelőször is a betegnőnek és a kisgyermeknek bevásárolni a szükségeseket, azután áthajtatott a Lipótmezei Tébolydába apját fölkeresni. A roncsolt ember alak most még kedvetlenebb volt, mint valaha. Amióta a hírlapokból megtudta, hogy a háború kitört, nem olvasott hírlapot soha. Emberi mészárszék! Mikor Dávidot meglátta, messziről kiáltott rá. Fiú, semmi vérontó dicsőségről ne beszélj nekem! Ha repülőgépet gyilkolt, dugd el a kezedet, ne érezzem rajta a vérszagot. Orgyilkos vagy hős, az mindegy. Gyere ide mellém, beszéljünk praktikus dolgokról. A repülőgépet már tökéletesítetted, azt tudom, olvastam a hírlapokból. Ne használd te azt a háborúhoz. Nekem van egy igen jó tervem, hallgass meg azt. Én nem sokára meghalok. Nincsen egyetlen egy épp szervem. Azt akarom, hogy amint meghaltam, ne temessenek el, hanem jöjj el, te értem, és védj fel a repülőgépedre, és vígy el magaddal az északi pólus alá. Ott, ahol soha nem süt a nap, tégy le, és hagyj ott. Én ott az öreg fagyban megkövülve a napok végéig éppen megmaradok. És aztán ezt az eszmét közd össze egy nagyszerű vállalattal, legyen ez egy örök temető eszméje. A mostani bolond temetkezési rendszer mellett százakat elpazarolnak minden egyes halottnál, és fa, érc, sejem anyagban átadják a rothadásnak, amit az ipar fáradtságosan teremtett elő. Milliárdokat temetnek el az emberek a nedves homokba. Te kezd meg velem az új eszmét. Alkoss egy örök temetőt az északi pólus alatt. Ott nincs többé sem hóesés, sem olvadás. Vállalkozzál rá repülőgépeiddel elszállítani a halottakat a földsark temetőjébe. Ott külön mesdjét minden országnak, külön négyszöget minden városnak, és aztán minden négyszögben egymás mellé rakva a csoportokat, minden alvó fejéhez az érctáblát, mely nevét viseli. Azok ott örökké változatlanul megmaradnak, és az utódok, kik repülőgépeit segélyével elődeiket meg akarják látogatni, mindig úgy fogják azokat az idők végtelenjeig megtalálni, ahogy kimúltak, változatlan arccal. Mint ahogy megmaradt az özönvíz előtti mamut változatlanul százezernyi évig az éjsark alatt. És a hírhedett Nagy Sándorokat, Napóleonokat, Habsburgokat, Humboldtokat, Kolumbuszokat, Goethéket, Hugókat, Shakespeareket, Palmákat, Washingtonokat és Kossuthokat ott fogja együtt találni az utókor azon módon, ahogy alkotva voltak, örökre változatlanul. Még más haszon is lesz belőle. Elmúlik az emberiséget üldöző sok dögvész, amelynek ecet ágya a temetői kigőzölgés, a sírkertekből gyümölcsös kertek lesznek, míg az örök tér és az örök éjszaka nagy birodalma lassanként megtelik az éltüket bevégzett istenképmások millióival, kik soha nem lesznek többé porrá. Te, ez roppant pénzt fog neked behozni. és még többet fog az összes emberiségnek megtakarítani. Vedd csak fel, hogy Európa 300 millió lakosának az eltemetése eddig elé átlagosan 20 forintot számítva egy emberre 6000 millió forintba kerül fél század alatt. Ha te ezt felére leszállítod, az európai emberiséget 3000 millióval gazdagítottad, és magadnak még 50% költség mellett 1,5 milliárdot szereztél vele. Számítsd még hozzá azt a tömérdek utazót, aki elődeit, hazája és a világ nevezetességeit meglátogatni felül repülőgépeidre. A sok anyát, ki kisgyermekét évről évre újra megcsókolni elvándorol az örök temetőbe. Fiam, nem hagyok rád egyéb örökséget, mint ezt az eszmét, és te dicső fogsz lenni általa. Csak egyet ígérj meg, hogy én leszek a legelső, és hogy engemet fogsz helyezni középre. Dávid megígérte az öregnek, hogy úgy lesz, és abban ez aztán megnyugodott. Azt is tudatta vele, hogy fia született, és azt most viszi haza a repülőgépen a Székelyföldre. Az öreg keservesen csóválta a fejét. Engem nem fogsz hamarabb vinni rajta, mint mikor meghaltam. Tudod, ha élve vinnél magaddal, megölne az irigység. Én találtam ezt fel, te csak tökéletesítetted. A gőzgép feltalálója is így járt. Takarodj előlem, ki nem állhatlak, tolvaj! Tatrangi Mózes kikergette maga mellől a fiát. Dávid ezután sietett vissza a cserfás boldogasszonyi villájába, áthordta az ölében nejét és gyermekét az aerodromomba, és ágyat vetett számukra a hajó fenekén. Délután 3 órakor repült végig az aerodromon Budapest fölött 600 ölnyi magasságban. Dávid, alátekintve a magasból a nagyváros minden utcáját hemzsegő néppel tömve látta, úgy tetszik, mintha a hangcsöveken keresztül valami rivalló egyetemes kiáltás törne föl hozzája onnan alulról. Nem törődött vele. A gép villámgyors repüléssel szelt át a levegőket, és 5 perc múlva eltűnt a láthatár alatt. Gyorsan repült a szárnyas gép végig a magyar alföld rónái fölött. A gabona még aratatlan állt szeptember elején, a földnépe elfutott falvaiból, a tatár sokaságú ellenség elől, s a róna olyan volt, mint egy aranybársony szőnyeg, zöld szegélyes utakkal sújtásozva, és tarkítva erdőkkel, kertekkel. Azután következett a nagykunsági róna, melyet a kiáradt Tisza ezernyi tükördarabbal hintett be most. Sárga tarlók, vakító, fehér, széles puszták, haragos zöld mocsárfoltok váltogatják egymást. Egy-egy nagyváros jön és tűnik el gyorsan, barna tetőivel, fekete utcáival. Azután világos zöld szőlőhegyek domborodnak elő, fehér kolnáikkal, elszórt borházaikkal, majd sötét erdőpalásba burkolt hegyek közelítik meg a repülőgépet, fölmeredő sziklát, mohlepte, idomtalan, arctalan titánfejeikkel suhannak el alatta. Aztán megnyílnak Erdély kiesvölgyei, kanyargó patakjaikkal, mosolygó rétjeikkel, a tenger hullámait utánzó mezőség, mint egy háborgó föld, és végre a székely havasok tárulnak eléjük. A gép egyformán repült, a kormányosnak nem kellett rá ügyelni. Dávid nézhette az alatta elrepülő tájakat, és az anyja keblén nyugvó csecsemőt. És aztán gondolhatott ilyeneket. Íme kezembe volt adva, hogy ez az ország boldog legyen és hatalmas. Én tehettem azt, hogy szerezzek neki olyan békét, melyet semmi hátramaradt keserűség meg nem rohaszt. Én tehettem azt, hogy saját boldog hazám mellett hű fegyvertársát, szabadságának őrét, Lengyelországot helyreállítsam. Kezemben volt, hogy a kereskedelmi új korszak és rendszer megnyitása által ezt a két országot Európára nézve fontossá, nélkülözhetetlenné tegyem. Én a világ kincseit halmozhattam volna erre a földre, miket senki átka nem nehezített volna. És most mindennek vége. És ennek te vagy az oka, öntudatlan mosolygó gyermekarc, üdvem, szerelmem, halálom és kárhozatom. Minek volt szeretni annak, akire így küldetés volt bízva? Akinek az ég titkai így átadattak, annak nem lett volna szabad magát a földhöz kötni többé. Ó, annak az önfeledett csóknak ott a felhők között megvan adva jutalma a földön, és büntetése az égben. És Dávid ölébe véve a szeretett alakokat csókolta gyermekét, és síratta hazáját. Este volt, mire a gyilkos völgybe megérkezett. Ott elhagyta nejét és gyermekét, kinek még neve sem volt, és rögtön útra kelt ismét. Sietnie kellett, kormányosát is hátrahagyta, egyedül akart lenni. A legrövidebb utat választotta, és ez a gyilkostól a Tátráig folytonosan a Kárpátok felett visz el. Démonoknak való út. Hegygerinc, sziklaorom, kopárhát, mély üregek, tátongó szakadékok, ember nem lakta végtelen üresség. És folyton egész éjjel mindig a néma szörnyek jöttek eléje. Kétségbejtő végtelenségben, e fenyegető idomtalan óriások, mik mind látszanak valamit mondani, csak hogy azt nem érti emberi elme. A hold hideg fénye még rémesebbé teszi képtelen alakjaikat. Meg kell őrülni az embernek a sziklatömkelek folytonos bámulásától. Ezek a zigzugok, mintha mind óriási betűk volnának. Isten kéz írta hieroglifok. Csak olvasni tudnók. Nem a sziklalánc, a hegysor semmi gondolatot sem adott a felette elrepülőnek. Éjjeli kóborlélek volt az, mely a temető sírkövei fölött repdes. Az az egyetlen nagy eszme, melyet magával vitt, oly ember erőt letörő nehéz volt. Majd felhők húzódtak össze az égen, a holdat eltakarták, és a sziklatömeg oda alant most már egészen elfeketült. Éjfélen túljárt az idő. A gép sebesen haladt nyugodt felé. A láthatáron valami világosodott, az még nem a hajnal, csak a hóvilága. A múlt napokban a Tátra öblében hó esett, a magasokon még nem olvadt el az. A lomnici ormok világítanak. Tehát már közel a cél, itt az út vége, csak tájékozni kell magát a magasban utazónak, hogy hová szálljon le. Olyan magasra nem emelkedhetik, hogy a táborok őrtüzei szerint tájékozhassa magát, mert a felhőréteg ott eltakarná előle a földet. Kénytelen cirkálni a bércek pusztája fölött. A kiváló havas csúcshoz tartva magát, és ez alatt a gép repülését meg kell lassítania. Dávid meggyújtotta a villanylámpát, hogy az alatta meredő sziklaormokat megvilágítsa vele. Most megismerte a lengyel nyerek hosszú, keskeny vonalát. És aztán, amikor gépével csendesen elsuhant a lengyel nyerek fölött, lenézett abba a mélységbe, melynek fenekét a jégtenger szem töltötte meg. És akkor két egymást kiegészítő emlék jutott eszébe. Az egyik a találkozás a hózivatarban Sásza asszonnyal, amidőn a kémszemlére fels leszálló aerodromon hajós a Sásza asszonyt orosz szóval, az pedig őt pisztolylövéssel üdvözli. A másik emlék pedig az volt, hogy Dávid az oroszok egyik anasztáterét éppen a jégtengerszem fenekére süllyeszteté el, mint ahol legkevésbé lehetett attól tartani, hogy valaki ügyetlenségből vagy rossz akaratból azt felrobbanthassa. A jégtenger szemet meredek szikla örvénye minden oldalról hozzájárhatatlanná teszi. A két sodrony, mely levezet az anasztáter belsejébe, egy szikla üreghez van fölvezetve, ott hevernek tekercsei, miket a repülőgéppel fel lehet vontatni, mikor eljön az idő, hogy egy villanyszikra küldessék alá az alvó szörny fölébresztésére. Nem jött-e el éppen most az az idő? Dávid ellenállhatatlan vágyat érzette kísértetes örvénybe harmadszor is leszállani. Megállítá gépe működését, és az kiterjesztett szárnyaival csendesen lebbent alá a titáni nagy sírba. A villanyfény körös körül megvilágítá vasfekete sziklafalakat, a fekete ormokon csillogott a fehér hó, és a jégcsapok tömege, mint ezüst csipkézett, csüggött alá a barlangok párkányain. Alább a sziklaormok jégkristályoktól tündököltek, a világló gép, mintha egy gyémánt pokolba süllyedne alá. És a jegesült alvilágra szállás pillanatában ez a gondolat támadt Dávid szívében. Ha én most egy jégtenger szemhez leszállok csendesen, és aztán felkeresem az anasztáter két sodronyát, azokat bevontatom a hajómba, aztán a villanylámpám gépével leküldöm azt a bizonyos kicsin szikrát. Hoho, milyen robbanás lesz az egyszerre. Abban aztán igazán meg fog olvadni a gépem velem együtt. és azzal vége lesz a regényemnek. Ami azután jön, azt folytassa más, én nem tudom tovább. És mikor aztán már közel volt a fenekéhez ennek az önkereste óriási sírnak, akkor ennek a fenekén megtalálta azt a választ, amit a néma szikláktól idáig hasztalan kérdezett. A jégtengerszem felszíne ismét merev acéllappá volt fagyva, mint azelőtt, de nem volt rajta hó. Pedig néhány nap előtt a hóesés elborította azt. Nap nem süti, de szél nem fúj, soha, mi vitte el tehát a havat a jégtábláról? A jéglap felszíne, mintha apróra tört hasábokból volna összetorlasztolva, hegyes, darabos. Mikor az anasztátert elsülyeztették bele, a közepén egy gömbölyű léket vágtak, azon bocsátották alá. A többi része a jéglapnak sima maradt, mint a csiszolt érctükör. Mi törte ezt most így össze? A pillanat, mely a kérdés szülte, megadta a választ. Dávid tudta, amit tudni akart. Fel kiállta, tán önmagának, tán gépe szellemeinek, és elszabadítva a gépzárt az utolsó percében az esésnek, fölrebbenti a jégsírból az élő gépet. Mint a feltámadó szellem repült az ki villámsebesen, villámfényesen a nap nem látta mélységből, és ott lebegett nem sokára fenn az égen, magasabban a Lomnici csúcsnál. Észak felé a hegyek lábánál látszottak, terjedt félkörben a tábor ezernyi őrtüzei, mint egy tejút a földön veres csillagokból, mint a Székely Hunmonda hadak útjának nevez az égen. Azon távoztak el Csaba halott vitézei keleti hazájukba. Ott az őrtüzeik most is. No hát kövessük Csaba vezér nyomdokait. A gép süvöltve szállt Bukovina tornya irányában.